Mit lépnél? A megoldások nyomában.
A Mit lépnél legfrissebb podcast epizódjában dr. Almási Kitti író pszichológussal beszélgetek a saját rendelőjében. Üdvözöllek, szia!
Szia!
No hát, nem tudom, hogy tudod-e, de én tudom, hogy neked a jobb profilod az előnyösebb. Szerinted honnan?
Hú, mondjuk biztos, hogy kiesett a számon ez a mondat. Volt egy olyan fotózásos élményem, ahol egy számomra nagyon kedves ember, fotós, ismerős, Nánási Pál egyébként, említette ezt, hogy hú, az nagyon jó, és én ezt annyira elhittem neki, hogy onnantól kezdve beleláttam az összes rólam készült képbe, hogy tényleg mennyire rosszabb al, és mennyivel sokkal jobb a jó.
Mennyire működnek ezek az egy-egy mondatok, nem? Főleg, hogyha szakembertől csípi el valaki.
Én ittam a szavait, tehát azt gondoltam, hogy ő valahogy mást is jobban lát, mint ahogy mi, úgyhogy igen, bevettem.
Igen, ez stimmel, tehát valahol ezt tényleg kicsúszott a szádon. Volt már egy korábbi találkozásunk. Nem tudom, hogy mennyire tartott számon így a különböző csatornákon, YouTube csatornákon például a nézettségeidet, de az egyik csúcs nézettségedet produkálja ez az előadásod. A Corvinus Egyetemen tartottad, és az volt a címe, hogy félelmeink és gátlásaink leküzdése. Uh-huh. Te tartottad az előadásodat, és én ott dolgoztam, tehát egy valamilyen munkában benne voltam. Az egyik ismerősöm, az egyik szervező rám írt egy üzenetet, hogy fotozzam már le neki, hogy mennyien vannak, egyébként teltház volt. És én az első sorban elkezdtem bénázni a mobiltelefonommal, hogy lefotozzam, hogy hányan vannak a közönségben. Na ez az előadásod közben volt, és te úgy vélted, hogy én szelfizni próbálok.
És téged szólítottalak le.
Azaz.
Tényleg
megmaradt?
Igen, emlékszem.
Itt van egyébként, ezt majd posztolom a podcast csatornára, itt van hangban. Nagyon frappánsan lereagáltad a dolgot.
Úgy legyen, értitek? Na mindegy, tehát hogy van ilyen, de az illető nincs arra fölkészülve, hogy ő neki bármit változni kéne, változtatni kell.
Itt emelkedik a kezem a levegőbe a telefonommal.
Segítek neked. Mit csinálsz? Csak olyan furcsa volt. Azt hittem szelfizel, mert akkor inkább lefotózok. Sőt, behajolok. Abszolút, hát gyere, csináljunk egy szelfit.
Nagyon frappánsan megoldottad, oda jöttél mellém, és egy selfie-t készítettünk az előadásod kellős közepén. Valahol biztos megvan a kép, én ezt majd még elő fogom keresgélni szerintem.
Azt mondta, hogy 1-10-ig mennyire vörösödtem be, és nem, hát ez olyan menő dolog szerintem, tök jól csináltad. Nekem mondjuk nem volt jó, mert nekem a jó profilom jobban fotózható, de...
És szóval megérkeztünk.
Fotós mondta, tehát egyszer. Miről beszéltem most?
Szóval ez az interakció nekem ott nagyon tetszett, én ezt nagyon élveztem, nagyon profi megoldottad a helyzetet, és amiért ezt fel akartam hozni, azóta folyamatosan azon dolgozom, hogy minél több ember megismerjen, halljon, lásson, szereplek rádióban, podcastekben, de a legtöbben emiatt az előadás miatt kerestek meg, hogy jaj, hát ott láttunk, és nagyon jó volt. Aztán emiatt a fotózkodás
miatt. De ez annyira klassz egyébként, csak érdekes így visszanézni őszintén, szóval nem nagyon szoktam visszanézni magamat így a... Szerintem ez talán egészséges így, hogy nem nézem
nem
vissza
szereted?
Magam. Nem, egyrészt szerintem majdnem mindenki úgy van bele, hogy olyan idegen a hangja felvételeken, tehát valahogy olyan furcsa a más. Másrészt ezeket azért nem szívesen nézem vissza, mert ez konkrétan egy nagyon jó hangulatú előadás volt, mert mint hogy bízom benne, hogy sok volt, ami jó hangulatú volt, de szerintem ilyen felvételen egyszerűen nem jön át az élő előadásnak a hangulata teljesen. Tehát így most, amiben belehallgattam, ha én hallgatóként nézném ezt, azt mondanám, hogy így teljesen széteső az előadó, és így van-e ennek íve egyáltalán ott meg, ami a hangulat volt, úgy érzem, hogy egy ilyen jó üzenet ment át. Tehát nem tudom, hogy mindig, mint egy színházi felvételnél, hogy ott hihetetlen varázslat van, de egy tévé közvetítésnél valahogy az nem...
Öcséméknél volt hasonló, hogy az esküvői felvételüket nagyon sokáig nem volt hajlandó megnézni, egészen egyszerűen azért nem, mert egy ilyen tökéletes emlékként, élményként élt a fejében. De ez nem olyasmi, mint amikor kijövök a lakásból, és akkor addig áldogálok a tükör előtt, amíg szépen látom magamat, ameddig úgy látom, hogy akkor most nem vagyok tokás, ameddig azt mondom, hogy nem most akkor helyem van a pulóverem, minden. Elindulok, és akkor utána rohadtul nem úgy nézek ki egész nap, de én azt hiszem, hogy igen.
Ez is benne lehet, én inkább most arra gondoltam, hogy én nagyon szeretem a közvetlenséget, mint ami itt veled megtörtént, tehát hogy egy spontán helyzet, én nagyon szeretem a nem megtervezett helyzeteket, ezért nem készülök az előadásokra, nagyon utálom a fölkészülős típusú mondandókat, amikor az emberek kutatási eredményeket raknak össze nagyon racionális sorrendben, pedig ez a szép fölépített előadás, hanem én nagyon szeretem megélni azt, hogy vagy úgy is mondhatnám, hogy abban vagyok szerintem igazán jó, hogy valahogy így érzékelem a közönségnek a hangulatát, például ilyen szempontból is, hogy mennyire lehet poénkodni, vagy így lazulni, ugye nagyon sok fiatal volt, itt lehetett. Nyilván egy céges előadáson azért ilyeneket nem szoktam.
Igen, és hát az egész életed egy felkészülés. Tehát folyamatosan gyűjtöd az információkat, igen, amiket így improvizatív be tudsz építeni abba az előadásba.
Én abban vagyok jó, azt gondolom, az improvizációban.
Rendben, hát akkor a mai napon önazonosak leszünk, és belevágunk, amit lépnél benne dr. Almási Kitti, írópszichológus a vendégem.
Mit lépnél? Mit lépnél? És most következzen a podcast, ami minden oldalról körbejárja a témát. A kérdés csak az, hogy te mit lépnél? Mit lépnél? Haladjunk együtt lépésről lépésre, gondolkodj velünk, és találj rá a saját válaszodra.
Saját válaszodra.
Mit lépnél? A megoldások nyomában. Aki az első lépést teszi, Rédül Ádám.
Mit lépnél az elvárások keresztüzében? Ez a mai témánk, és ebben a műsorban mi továbbra sem abszolút válaszokat keresünk, inkább olyan szakemberekkel szeretnék beszélgetni epizódról epizódra, akik a témában jártasak, és ez segít abban, hogy minden hallgató kialakítsa a végére a saját véleményét. És az elvárások keresztüzébe szerintem folyamatosan benne vagyunk. Én akkor kaptam fel a fejemet, hogy beszélgetni szeretnék veled, amikor láttam a videós csatornádon egy olyan anyagot, ahol a reakciókra reagáltál. Igazából arról volt szó, hogy az ember a munkahelyén hajlandó-e felvállalni önmagát, vagy a konfliktusok elől elbújva, konfliktus kerülőként meghúzza magát, és nem meri vállalni azt, hogy ki is ő, mert hogy ebből nem lesz probléma, meg nem lesz gond. És ott elég komoly, hát ilyen támadások is jöttek, pozitív reakciók is jöttek, de te valamiért úgy érezted, hogy ki kell állnod amellett, ami az alapüzeneted volt, és sokan nem értették. Ez gyakran előfordul, és ilyenkor fontos az, hogy még egyszer elmond, mert ott volt az elsőben is.
Nagyon meglep engem, hogy mennyire gyakran félre lehet érteni valamit, és ugye ez nem is a videóknál indul, hanem nem is tudom, mikor volt egy olyan ötletem, hogy nálam ült valaki, elmesélt egy történetet, és megfogalmazódott bennem egy gondolat. És azt így kiírtam gyorsan a Facebookra, és akkor utána ebből lett egy ilyen szokás, hogy milyen jó ilyen kis szösszeneteket. Ezt nem mondanám bölcsességnek, mert ez eleve egy lejáratott fogalom, azt gondolom manapság már ezek a túlosztott, ilyen túl bölcselkedett dolgok. Nem, ez csak egy gondolat, amit egy barátnővel is megbeszélnék, hogy úgy mit gondolunk erről. És akkor arra gondoltam, hogy ebben a rohanó világban ez ilyen jópofa dolog tud lenni. Én is imádtam az ilyeneket, ugye Ancelével szoktam említeni, hogy ugye tőle milyen jó volt egy-egy kis bekezdést egy nap elolvasni, és akkor azon úgy gondolkodtam. Na ebből aztán az lett, hogy akármennyire egyértelműnek gondoltam mondjuk egy mondatot kiírni, hogy ez miről szól, nagyon sokan félreértették. Ennek volt egy teljesen érthető oka is, hogy én azt egy folyamatban fogalmaztam meg magamban, tehát hallottam a szövegkörnyezetét egy élettörténeti eseménynek, annak kapcsán kialakult bennem egy érzés, tehát én tudtam, hogy mire írom, vagy mire gondolok, kire gondolok közben, amikor azt írom. Mások meg nyilván arra gondolnak, amire akarnak, vagy amiben éppen benne vannak. És aztán a legegyszerűbb dolgokat is teljesen félrevitték, félreértelmezték, és akkor gondoltam azt, hogy ha már készítek ilyen YouTube videókat, akkor mi lenne, ha néha reagálnék arra, amit kiírtam, és akkor lettek ilyen kvázi magyarázó videók.
De ez nagyon izgalmas, mert ugye a munkádnak, már hogy a pszichológusi vonatkozásnak szerintem pont ez az egyik lényege, hogy mindenkivel személyesen beszélgetsz, empatikusan ráérzel, figyelsz rá, akár gondolatokat indítasz benne, és hogyha mondjuk kikerül egy ilyen mondat, akkor ott nem tudsz egyenként mindenkire odafigyelni, hogy kiben mit indít el, meg hogyan, tehát indokolt lehet egy ilyen videó, amiben ezzel foglalkozol. Bár én bevallom, hogy egy picit sajnáltalak, és nyilván ez a munkád része, hogy ilyen kommenteket is kapsz, de hogy annyira érthető volt szerintem az alapüzenet.
Én is így gondolom, de azt meg be kell látni, hogy ami nekem egyértelmű, az nem biztos, hogy a másiknak is egyértelmű. Tehát én bennem azért van rugalmasság ilyen téren, hogy tudom, hogy az emberek sokfélek, egyébként nem biztos, hogy nekem akarnak rosszat azzal, hogy mondjuk így reagálnak, hanem őket valamiért az másként érintette. Egyébként én úgy gondolom, hogy én nem kapok azért olyan túl sok negatív dolgot.
Nem, hogy, de néha elmondod a videóban, hogy visszafogtad magad, hogy ne reagálj egyből meg.
Én azért a szakmám ellenére én egy elég lendületes természetű ember vagyok, tehát én nekem nagyon viselkednem kell, akár az előadásoknál, vagy bárhol, hogy mondjuk ez ne jöjjön át annyira a személyiségemből. De Azért is, mert nyilván pont a szakmámból kifolyólag el kell fogadni azt, hogy annyiféle olvasata van ugyanannak a dolognak. Itt ami engem néha meglep, az az, hogy milyen elképesztően feszültek az emberek, tehát hogy tényleg olyan dologba is belelátnak valami negatívumot, amiben egyáltalán nincs. Ugye erre az a legjobb példa, amikor kiírtam egyszer, pedig nem szoktam zenéket megosztani. Talán két alkalommal fordult elő 6 év alatt, hogy kitettem egy zenét mondjuk az oldalra, és egyszer tényleg csak azért, mert meghallgattam, és annyira ilyen derűt hozott aznapra. És kiírtam, hogy hú, nekem ma ez a zene adott egy jó érzést. És erre a második vagy harmadik komment az volt, hogy egy hölgy azt írta, hogy és miért kéne mindenkinek most ezt hallgatni? És akkor tényleg azon gondolkodtam, hogy atya is, melyik sorban olvashatta ezt?
Tehát az, hogy... tudod, mit csinálja a fűnyíróddal. Igen, ezek a tipikus reakciók. Igen. De maradjunk az alaptémánál, mert ez engem nagyon érdekel. Ez a besimulás vagy önmagad felvállalása. Én többször előfordultam ebben a témakörben, már hogy így, hogyha a saját életemben keresgélek, és általában próbálom magamat képviselni, de néha olyan falakba ütközök, hogy mégis a besimulás valósul meg. Viszont azt érzékeltem a videódból, hogy nagyon sok embernek ez a problémája, hogy nem mer önmaga lenni, inkább csendben ledolgozza azt a 8 órát, ne szóljanak hozzá, nincsenek ötletei, aztán pedig hazamegy és kvázi túlél. Ez a tapasztalat? Ez gyakori?
Most megmondom, hogy mi lesz az első komment, hogyha erre azt mondom, hogy igen. Az első komment az lesz, hogy miért kellene mindenkinek lázadni. Ezt csak azért mondom, mert most már tapasztalom, hogy mielőtt még ez megfogalmazódna valakiben.
Van a besimulás, és igen, van a lázadás, igen, bizonyos fejekben.
Igen, illetve inkább úgy mondanám, hogy attól, mert nem lázadsz, attól még nem biztos, hogy besimulsz. Tehát, hogy van olyan, hogy egyszerűen csak neked az jó úgy, vagy nem annyira rossz, hogy megérje egy lázadás.
Jó, ez a tipikus kérdéskör megint, hogy mi a siker, mit nézünk sikernek, kinek mi a cél. Szóval azoknak, akik úgy vélik, hogy nem besimulni az egyelő a lázadással, nagyon szépen köszönjük a figyelmet, a többiekkel pedig beszélgetünk tovább.
Én tulajdonképpen azt látom, hogy az emberek például még a párkapcsolati gondoknál is úgy kezelik a helyzetet, hogy van egy probléma, ha úgy érzem, hogy úgyse tudnánk megbeszélni, úgyis nagy harc lenne belőle, túl nagy konfliktus, nem akarok belevonódni, akkor tartogatjuk mondjuk a párterápiára, most ez mindegy, hogy nálam vagy bárhol máshol, és akkor majd ott hozzuk fel, mert félek, hogy egyedül nem tudok vele megküzdeni. Most gondolhatod, hogyha egy párkapcsolati helyzetben is ez fordul elő, ahol a párodról van szó, akkor ez mennyire fokozottan így működik mondjuk egy munkahelyen, ahol egy főnökkel kellene konfrontálódni, vagy egy olyan munkatársal, ahol nem az az alap, hogy téged szeret valaki, hanem még ez az alap is hiányzik, tehát hogy magyarul sokkal jobban elfajulhat egy probléma, a pénzkereseted múlhat rajta. Tehát nagyon sok az érv amellett, hogy az emberek inkább visszahúzódjanak. Ebben azért benne van az is, hogy mi az általános tapasztalat, hogy megéri kiállni magunkért, tehát hogy egy olyan világban élünk, ahol megéri kiállni, mert jobb lesz attól, komolyan veszik a szavainkat, és előrébb jutunk, vagy inkább egy ilyen kudarcos gondolkodások az emberek, hogy a szüleinktől mit hallanánk ilyenkor, jobb, hogyha inkább csöndben maradsz, azért ne erőltesd azt annyira, nehogy véletlenül kirúgjanak azért manapság, mert egy pillanat alatt az utcára kerülhetsz, tehát hogyha jönnek ezek a szorongások, akkor meg azt mondjuk, hogy inkább nyerünk egyet.
Na most itt bedobtál egy adut, mert tényleg van egy múltbeli tapasztalatunk, és megtanultunk valamit a szüleinktől, akár tapasztaltunk valamit a saját életünkben. És én sokszor úgy érzem, hogy azért 20-30 év megtapasztalását felülírni pusztán azért, mert racionálisan tudom azt, hogy megérni, hát nem annyira egyszerű. Az kell megint 10-15-20-30 év, hogy ez beégjen? Vagy tényleg az van, hogy akár elolvasok egy könyvet, eljövök egy beszélgetésre, és akkor utána kapok valami olyan információt, ami miatt teljesen másfele megyek tovább.
Én nem gondolom a 20-30 évet, mint ahogy nem is hiszek nagyon-nagyon hosszú terápiákban sem. Azt gondolom, hogy bizonyos dolgokat ennél sokkal rövidebb idő alatt meg lehet fogni. A változás maga sokáig tart. Tehát, hogy valódi érzelmi átíródás legyen, amit kérdezel, az tényleg időbe kerül. De ezek értelmezésbeli dolgok. Tehát, hogyha most a kognitív terápiának az eszköztárával dolgozunk, akkor ugye, ha megnézel egy ilyen helyzetet, hogy érdemes-e konfliktust felvállalni, akkor abban a döntő erejű az az lesz, hogy mit gondolsz arról, hogy mi lesz a várható következmény. Hogyha egy szorongós emberben gondolkodunk, akkor ő abból fog kiindulni, hogy mi a legnagyobb katasztrófa, ami történhet. Tehát eszébe jut egy csomó olyan, amit említettem, mondjuk kirúgnak, óriási veszekedés lesz, innentől senki nem fog kedvelni az adott munkáját. Tehát megjelenik egy olyan várható következmény, amit ő talán el sem bírna viselni. hogyha megnézzük azt, hogy ez tényleg reális-e egy adott probléma felvetése kapcsán, azért nagyon sokan mondják, hogy jó, azért valószínűleg emiatt nem rúgnának ki, jó, azért valószínűleg nem mindenki utálna, jó, azért valószínűleg nem lenne akkora ordítozás belőle. És akkor el tudunk jutni egy reális végkimenet. Telik, tehát, hogy mi az a reális következmény, ami szerint ebből fakadhat, és ott megnézni, hogy ez a reális következmény, ez valóban elviselhetetlen át. Tehát melyik részét nem bírja el.
Magyarul kell készítenem magamban egy mérleget, hogy mi lehet annak a következménye, ha ezt teszem, és a legdurvább következmény, amit el tudok képzelni, az megéri-e?
Az annak a súlyát összemérjük azzal, hogy maradni ugyanígy. Tehát, hogyha azt mondom, hogy a reális kimenetel az az, hogy lesz egy kellemetlen beszélgetésünk fél óra, de talán mondjuk változik valami, akkor meg kell néznem mélek egyik serpenyőjében azt a fél órát, ami kellemetlen, ellenben lehet, hogy lesz 5 évem, ami kellemesebb. Uh-huh. Tehát megéri a fél óra kellemetlenség, hogy mondjuk utána valami jobb legyen. Például mondjuk tipikus ilyen munkahelyi gond, hogy valamit rá akarnak lőcsölni. X kollega vagy kollégina elmegy, nem tudom, az, vagy szülési szabadságra, vagy ha férfi kollega, akkor valami másokból kifolyólag. Az ő munkái közül ezt sajnos addig neked kell elvégezni. És ilyenkor van egy automatikus, oké, akkor azt majd viszem, vagy pedig jön egy kellemetlenebb beszélgetés, hogy milyen feltételekkel kellene pluszban azt vinnem, tehát hogy ez egy bér szempontjából valami változást hozó dolog, vagy egyáltalán kompetens vagyok ebben a dologban, merem azt mondani, hogy én nem vagyok abban kompetens, nem tudom elképzelni, hogy vigyem az ő munkáját, keresünk valami más olyan területet, tehát hogy mondjuk egy ilyen, lehet ez kellemetlen dolog, mert kelteted azt az érzést, hogy nem vagy elég lelkes, meg nem lehet téged terhelni, vagy megint okhat a széked, de hogyha te emiatt nem vállalsz el valamit, amit gyűlölnél a következő fél évben, akkor megérte ez a fél óra. Tehát inkább így hasonlítunk össze
és súlyokat. Pont ezt akartam most bedobni ebbe a pakliba. Én szeretek a saját életemből hozni példákat, mert szerintem, hogyha így konkretizálunk egy-két történetet, az klassz lehet. Másrészt pedig, ha már podcasterkedem, akkor megképpen ingyen kezelsz. Tehát ez nekem is jó. És aztán mi meglátjuk, hogy a hallgatóknak stimmel a dolog. De hogy pont egy ilyen szituációban voltam egy munkahelyemen, és az történt, hogy én ott lelkes kezdő újoncként, ugye megegyeztem egy fizetésben, teljesen rendben volt a munkakör, és folyamatosan változtak fölöttem, körülöttem az emberek, a vezetők, és egyre több és több feladat volt, főleg emberhiányból, tehát ilyen plusz munkákat kellett bevállalnom. És nekem ez egy több hónapos dilemmázás volt, hogy egyáltalán leüljek erről beszélgetni. De akkor, amikor belevágtam, akkor én úgy éreztem, hogy jó, hogyha már betoltam a tétet, akkor úgy játszunk, hogy akkor ezt végigvisszük, és az lett a vége, hogy egy közös megegyezéssel egy munka bontás. És végül is megérte a pakli, mert most itt vagyok, szeretem, amit csinálok, megélek belőle. Ugyanakkor nem biztos, hogy mindent láthat előre az ember, és nem biztos, hogy meri kockáztatni azt a dolgot, mert ha mondjuk lett volna egy családom, az ő eltartásukról szól a dolog, akkor már sokkal nehezebb a helyzetem.
Így van, de olyankor is lehet tenni olyan dolgokat. Tehát mindig azt kell megkeresni, hogy mi felett van kontrollod. Hogyha azt érzed, hogy egy olyan helyzetbe jutottál, hogy valószínűleg ezt ott nem fogod tudni megoldani. Viszont fontos, hogy pénzt keres, akkor viszont el kell kezdened munkálkodnod azon, hogy hova menj tovább. Tehát miközben te máshol keresel munkát, hogy ki tudj lépni, akkor már megéred ezt ennek a kontrollnak a jó érzését, hogy én itt most nem belesimultam valamibe, mert eszköztelen vagyok, mert lenyomtak, hanem most ezt addig tartom, meg tulajdonképpen addig használom ezt a munkahelyet, ezt az elnyomó légkört önmagam fenntartására, amíg az szükséges, és amint találok egy másikat, fölmondok, és megfelelő szabály szerint elmegyek. Ugye azért ebben lehet ilyen logikus lépéseket hozni, ez egy picit tovább tart, mint mondjuk azonnal fölmondani. Én, amit ugye le is írtam a könyvemben, meg el is mondtam ugye az előadásokon, hogy adott esetben egy felmondás is lehet észszerű döntés, még akkor is, hogyha nem feltétlen alapoztad meg a jövőt azzal, hogy hova mész tovább, hogyha a méltóságod múlik rajta. Tehát, hogyha olyan módon kezelnek téged valahol, úgy beszélnek veled, mint a kutyával, és azt érzed napról napra, hogy ettől mész össze, omlasz szét, mert tényleg veszíted a méltóságodat azzal, hogy ezt egyáltalán megengedheti valaki, és nem mindenkit lehet helyre téríteni, nem minden főnöknek lehet azt mondani, hogy ne így beszélj, mert ettől még folytatja, akkor én azt gondolom, hogy ott túl nagy a tét. Ha ezt túl sokáig viseli el valaki, hogy vele így beszéljenek, annak sokkal negatívabb következményei lesznek, mint sem egy fizetés elvesztése. Tehát, hogy ott a mérleg két serpenyőjében azért más dolgok vannak. Tehát értem, hogy a fizetés elvesztése óriási probléma, a családja van valakinek, akkor meg nyilván ezt tényleg nem is lehet így kapkodva megtenni, de hogyha az van a másik oldalon, hogy elveszíted önmagadat, a méltóságodat, a büszkeségedet, már nem mered elhinni magadról, hogy egyenrangú vagy, hogy kiállhatsz magadért, hát annál nagyobb rombolást, hogy mondjam, nem okozhat egy ilyen helyzet, és nincs az a fizetés, amiért ez megérné.
Igen, és szerintem is ezért érdemesebb emberekben, és nem pedig projektekben gondolkodni. Mondtál egy olyan kulcskifejezést, ami engem nagyon izgat, kontroll. Mert hogy nyilván abban egyetértünk, hogy nagyon sok mindent lehet kontrollálni, nagyon sok mindent lehetetlen. De ezek szerint az egy jó megoldási metódus lehet, hogyha olyan irányba megyünk, ahol meg tudjuk fogni a kormányt?
Igen. Ez a szorongás ellenható legjobb dolog, amikor azt érzed, hogy valamilyen típusú kormányt megfog. Tehát tulajdonképpen a szorongás lényeg ez, hogy nincsen kapaszkodó, nem tudod, hogy mi fog történni pontosan, csak sejtéseid vannak, hogy valami rossz dolog történhet. Ebben bárhogy megfogod ezt a szálat, tehát valahogy kontrollt veszel a kezedbe, például ugye nem tudod megküzdeni ezt a problémát a munkahelyeden, de tudsz tenni azért, hogy keresel magadnak egy jobbat, már érzed, hogy teszel magadért valamit. Hogyha azt érzed, hogy tehetetlen vagy, és nagyon tartósan azt érzed, hogy tehetetlen vagy, és a dolgok valahogy történnek, valamerre sodornak, és te nem tudsz mit tenni, az meg a tanult tehetetlenség irányába visz, aminek a lényege, hogy egy idő után meg kell tanulnod elviselni az ütéseket, a fájdalmat, a kritikát, a lenyomást, bármit, tehát attól függ, hogy éppen hol vagy. Tehát tartósan tehetetlennek érezni magad, az egy rettentő veszélyes dolog, és hát tulajdonképpen, mint akár egy pánikbetegségnél, ahol ugye nem azt mondjuk, hogy így jön a rosszulét, és akkor így egyszerűen elsodorhat, hanem megtanítjuk az illetőt, akár légzésgyakorlatokkal, relaxációval, bármi más eszközzel, hogy hogyan kontrollálja ő a testi funkcióit. Ugyanígy ez alkalmazható bármilyen más életterületre. Tehát egy picit ezt a hasonlatot szeretem mondani, amikor tanítottak engem vezetni, és egy mondjuk nem mindig kedveltem a humorát a fiatalembernek, aki először tanított engem, és mondtam neki, hogy jó, de hát mit csinálok, hogyha nem áll meg az autó? És mondta, hogy csillagom, mondjuk ez a része nem volt szimpatikus, hogy csillagom, de azt mondta, hogy csillagom, az autó nem is fog megállni, de te eldöntheted, hogy megállítod vagy sem. Tehát most független attól, hogy nem volt szimpatikus, azért ez a mondat, ez meg nagyon jó volt arra, hogy egy kezdővezető úgy általában nem érzi azt, hogy nagy kontrollja van az autó felett, hogy elszabadulhat az autó, de hogy azt érezhetni, hogy ez az autó, ez azt fogja tenni, amit te parancsolsz neki kvázi, tehát hogy azért próbáld azt érezni, hogy az életed az nem csak így megy valamerre, aztán mi történhet, hanem hogy egyébként alapvető dolgokban te irányítod.
És ezzel hoznám párhuzamban az egyik volt osztálytársam vezető oktatóját, aki direkt egy 71 éves bácsit választott egy Opel Astrával, mert hogy ott biztonságban lesz, aki nagyjából úgy navigált, hogy és akkor a következő lehetőségnél forduljon, ám már mindegy. Tehát, hogy van ez a lehetőség is, hogy az autó csak megy, amerre menni akar, vagy amerre mennie kell. De érzem azt, hogy e mögött, a mondat mögött igen komoly mélység van, és ezeket te keresgéled, ezek amolyan gondolatindítóként ott vannak benned, és egyfajta gondolatindító lehet az a könyv is, ami nem sokára megjelenik, régóta dolgozol rajta, Ki vagy te, elvárások szorításában, megfelelés vagy önazonosság. Ez lesz ennek a címe. Megfelelés vagy önazonosság. Na most arról már sokat beszéltünk, hogy fontos az, hogy az ember képviselje magát. Viszont vannak azok a helyzetek is, amikor meg kell felelni, vagy ilyenek nincsenek, vagy nyilván vannak, csak hogy fontosabb-e az, hogy mindig önazonos legyek, vagy fontosabb-e az, hogy megfeleljek az elvárásoknak?
Van olyan is, hogy azzal is önazonos vagyok, hogy megfelelek az elvárásoknak, és vannak megfelelősebb emberek, akiknek az egyéniségében ez egy nagyon fontos dolog, és ők pont így önazonosak. Tehát, hogy megint a félreértelmezés esete lenne, hogy ugye azt mondjuk, hogy vagy ez van, vagy az van. Tehát, hogy aki alkalmazkodó, az nem önazonos, kvázi birka, vagy nem tudom, belesimuló, szó sincs erről. Tehát nyilván önmagában ahhoz, hogy viselkedjünk, hogy részt vegyünk egy társadalomban, tehát annak tagjai legyünk, ahhoz egy csomó alkalmazkodás szükséges.
Na jó, de honnan tudom, hogy ki vagyok én? Tehát, hogy mivel vagyok önazonos? Ez kvázi a legnehezebb kérdés, amire, hogyha válaszolni akarok, akkor nyilván a nevemmel kezdem, a munkahelyemmel, akár én szerintem előre mondom a hitemet, de hogy oké, ez vagyok? Vagy...
Ezek nyilvánvaló olyan kapaszkodók, olyan fajta bélyegek, vagy kupacok, amikbe belerakjuk magunkat, amik ilyen tájékozódásul szolgálnak. Ezek azért inkább fogódzók, mert nyilván valamilyen csoporthoz tartozva egy csomó olyan dolgot rendelek saját magamhoz, ami így eligazodást adhat az életemben. Okay, tehát például értékrendet.
Ki Almási Kitti? Most ezt megkérdezem tőled, van olyan válaszod, amit nyilván ezen gondolkodtál?
Hát azért egy önismereti munkában erről igen, így kell, meg nyilván ennek van egy felszínesebb verziója, és van mélyebb verziója, azért egy pszichológus ritkán szeret nagyon mélyen válaszolni saját magával kapcsolatban, mert nem ez a cél, hogy kiteregessük.
Biztos, ki tudom használni a nevességedet ebben.
Nem annyira jó dolog egyébként, legalábbis addig, amíg bármilyen szempontból dolgozik az ember, mert mint rendel az ember, én mondjuk most már egyre kevesebbet, tehát lehet, hogy egy-két év múlva beszélgetünk, akkor erre teljesen mélyen fogok válaszolni. De nem, egyébként nem nagyon szeretem kiteregetni a magánéletemet erre.
Akkor csak azt mondd el kérlek, hogy milyen kategóriák alapján határozod meg, hogy ki vagy te?
A reakcióimat mondanám valószínűleg. Tehát, hogy engem például kifejezetten zavar, hogyha az embernek van egy látványosabb munkája, ez bárki lehet, hogyha ha így, tehát nem kell ismert embernek lennie, most nem erre gondolok így, hanem valami nagyon megragadható munkája, ami általában abban látják őt az emberek, akkor nagyon ahhoz kapcsolódik az összes fantáziájuk vele kapcsolatban, az összes tulajdonságot annak kapcsán rendelik hozzá. Tehát, hogy ez pont olyan, hogyha néha láttam, vagy olvastam, vagy tényleg elmondták nekem emberek, hogy fú, azért ön ilyen, meg ilyen lehet, meg olyan lehet, és mondom, hogy fú, hát ha te tudnád, hogy én milyen vagyok. Tehát, hogy ugye nyilván ez egy szerep. Mindannyiunknak egy szerep azért a munkája. Nagyon ritkán van az, hogy teljes egészében önmagadat adhatod. Van olyan része egyébként a munkámnak, amiben nagyon önmagam tudok lenni, és azt nagyon szeretem, de akkor sem jelenik meg egy csomó más szeretem. Tehát én például sokkal inkább vagyok előadó, mint író. Előadóként azt gondolom, hogy nagyon sok mindent lehet belőlem látni, például a humor, ami nekem nagyon fontos életterület, az ugyanígy megvan a baráti társaságban, vagy a családomban. Tehát, hogy én szeretek nevetni, viccelődni, és ez abszolút az életem része. De az, hogy például mondjuk egy színpadon én nagyon határozott vagyok, vagy annak tűnök, vagy legalábbis a legtöbben úgy gondolják, vagy nagyon tudom, hogy mit kell mondani, az nyilván feltételez bennük egy olyan személyiséget, amiben én bármilyen terhet elviselek, minden helyzetet baromi jól meg tudnék oldani. Tehát, hogy egy olyan fajta erőt, amit meg nem biztos, hogy ennyire magaménak érzek. És akkor itt jönnek ezek a kontrasztok, amikor egy műsorvezető hölgyel egy műsorában készítettünk egy beszélgetést, és ott pont az ilyen negatív visszajelzésekre mondta, hogy olyan érdekes, hogy te ilyen érzékeny ember vagy különben, hogy benned ezek így forognak, ezek a dolgok. És akkor emlékszem, hogy ott írtak többen is nekem, hogy hát azért ez egy picit csalódás önnel kapcsolatban. Valaki ugye azt mondja, lásd elvárások szorításával, valaki azt írja, hogy hát azért elvártam volna, hogy egy pszichológus ezeken felülemelkedjen, vagy azért azt gondoltam, hogy ön ennél egy kicsit határozottabb. Én úgy gondoltam, hogy ön olyan kategória, aki tojik ezekre. Tehát sok oldalról megfogták ezt, és nem azt mondom, hogy nagyon sokan írtak, de mondjuk volt egy 6-8 ilyen típusú visszajelzés, hogy ez csalódás volt, hogy én azért rágódni tudok negatív visszajelzéseken, pedig ezt meg lehetne úgy is fogni, hogy én például azért nem rögtön rázom le magamról az összes kritikát, és mondom azt, hogy jó, hát nyilván valami idióta írt valamit, hanem igenis végigereztem magamon, mert nyilván senki sem tévedhetetlen, tehát mondhattam valamit nem pontosan, vagy nem szimpatikusan képviselek valamit, és igenis végig gondolom. És akkor, hogyha van olyan része, amin változtathatok, szoktam is változtatni. Ha igazságtalanul ér valami, ilyen otrombaság, az meg egyszerűen rosszul esik. Én értem, hogy elvárható lenne valami pszichológusként, de bocsánat, nem csak az vagyok. Tehát lehet, hogy a rendelőben valakinek segítek, akkor pszichológus vagyok, de magánemberként hadd legyek magánember. És erre mondom, hogy igazság szerint a ki vagy te, az egy nagyon sok rétegű dolog, mert sok mindenben egész más vagyok szakemberként, mint amikor mondjuk a saját sérülékenységemről van szó, és az engedtessék már meg, hogy valamilyen maradjon, és attól még valaki lehet például jó szakember, hogy mellette érzékeny is marad, sőt, bocsánat, tehát én így folytatnám a mondatot, hogy sőt, én nem szeretnék egy olyan robot lenni, aki mindent így lerázok magamról, senki se tud megkarcolni, és ilyen tévedhetetlennek hiszem magam, én nekem pont az nem lenne egy szimpatikus.
Igen, és nekem ez volt az egyik legnagyobb gát. Egyébként mindig is érdekelt a pszichológia, de emiatt tudom, hogy én nem lennék ebben jó, hogy amit viszont te annak ellenére, hogy érzékeny vagy, és jó ráhangolódsz az emberekre, ami szerintem nekem is megy, valahol le tudod ezt szerintem tenni, különben nem csinálnád. Én azt hiszem, hogy valahol forgolódnék éjjelente mások problémáját rágcsálva és magamban keresve a hibákat, hogyha ezt a munkát végezném. Tehát valahol kell, hogy legyen egy falad.
De az másfajta dolog. Tehát, hogyha más valaki fölkeres az ő saját problémájával, hogy abból én mit viszek haza, azért egyrészt azt tanuljuk évekig, hogy hogy lehet ebben megóvni magunkat attól, hogy túl sokat vigyünk haza. De azt egész másképp lehet letenni. Az működik. De itt arról beszélünk, amikor engem karcolnak meg, amikor engem érint valami visszajelzés. Tehát, hogy ez szerintem két különböző dolog, és ráadásul nem mindegy, hogy ez egy munka közben ér, mondjuk egy rendelőben, vagy mondjuk magánemberként egy magánfelületen. Mert az, hogy a rendelőben ilyen-olyan indulatok vannak, ez a munkának természetes része, hiszen különböző dolgokat vetítenek ránk az emberek, de ott fölkészülten ülök ezzel kapcsolatban. Tehát tudom, hogy ez érhet engem. De ha mondjuk magánemberként kinyitok egy postafiókot, vagy nem tudom, ott nem biztos, hogy erre számítok.
Az igaz, már hogy ez egy feltételezésem, hogy akkor találnak ezek főleg be, hogyha személyesen látjuk alapját. Tehát én nekem, hogyha például a súlyommal jön valaki és mondogatja, hogy hó, már megint meghisztál, az engem nagyon betalál, mert én egy kövér gyerek voltam, és sokat dolgoztam ezen az ügyön. Viszont egyszer valaki beszólt, hogy nekem milyen hegyes a fülem. És úgy voltam vele, hogy hát igazából nem is tudtam, meg úgy nagyjából tök mindegy. Tehát, hogy nagyjából azok találnak bennem, amik valamennyire foglalkoztatnak, vagy saját magunkban hibának találjuk.
Igen, hát biztos, hogy arra érzékenyebbek vagyunk, mert hát van olyan, hogy egyszerűen nem látjuk azokat a dolgokat magunkban. Tehát, hogy olyan dolgokat jeleznek vissza, amit mondjuk még észre sem vettünk. Én például kaptam egyszer egy olyan visszajelzést, hogy nagyon idegesítő, hogy túl sokat ér az orrához. És akkor tényleg, de ez nagyon befeszített.
Addig nem gondoltál rá, mi?
Nem, mert való igaz, hogy így csiklandozni szokta az orromat valami. Én nagyon ritkán tudom, hogy én egy trombitálok, de nem tudom, hogy kifújni az orromat. Én lehet, hogy van valami anatómiai, bármi problémám. Az a lényeg, hogy tényleg is valahogy akkor ott visszanéztem, amire írt, és tényleg, hát nem tudom, két percenként ott valahogy kicsit.
Na, azóta észreveszed.
És észreveszem, és akkor hirtelen így szemed lesz arra, hogy valamilyen rossz szokásodat, vagy tudod, amikor gyakran használsz egy szót, igen, az embernek vannak ilyen időszakai.
De meg tudnak ezzel bombázni.
Nagyon nehéz, amikor, és végignézem mondjuk emiatt egy interjút, és azt mondom, úristen, tényleg 8-szor mondom azt a szót. Szóval ezek mondjuk ilyen érdekes dolgok, de ezeknek van valóság alapja, és mondjuk nem borulsz ki rajta. Egy testi dolog, egy adottságbéli dolog, az nyilván más. Mondjuk nekem nem hegyes fület mondtak, vagy nem tudom mit, hanem tényleg amilyen nagyon vicces, hogy vagy életkori dolgokra utalnak, hát ezek kivétel nélkül nők szoktak lenni, hogy hány éves lehet, hogy ennyi idős, annyi idős. Két probléma szokott lenni, hogy ugye fiatalabbnak akar kinézni, vagy azért biztos idősebb már.
Ó, hát ez sehogy sem jó, de pont ezt akartam behozni, hogy mintha lett volna egyszer valahol egy ilyen reakciód, vagy volt valahol egy ilyen témázgatás, hogy valaki abba kötött bele, hogy mindig patent a megjelenésed, meg nagyon figyelsz arra, hogy a sminked rendben legyen, stb. És én ezen filóztam, hogy lehet, hogy ennek van valami alapja, mert hogy ez fontos neked, ugyanakkor miért ne lehetnél ott úgy jelen, ahogy szeretnél, nyilván ebben vagy önazonos. Tehát, hogy valószínűleg itt van is harca a háttérben, meg nincs is.
Hát a sminkemet azt tényleg azért hagyjuk, mert arról ugye meg külön videót készítettem, hogy, és azóta is ugyanúgy érkeznek ezek a visszajelzések, tehát hogy hogyan kellene, vagy nem kellene sminkelni. Az inkább azért vicces, mert tényleg azt gondolom, hogy azért próbálok tartalmat közvetíteni, kevésbé sminket. Az, hogy van egy szokásom, és így szeretem magam látni, vagy sminkelni, az meg szerintem annyira magánügy, és tényleg annyira nem adok okot azért. Engem túl nagy dekoltázsokban, feltűnő fodros ruhákban és egyebekben ritkán lehet látni. Tehát pont én azt gondolom, hogy egy ilyen decens, semleges vonalat képviselek. Ezek olyan felszínes dolgok szerintem, hogy...
Igen, és ebbe a bulvár vonalba nem is akarok most belemenni. Maximum addig akartam ebbe egy picit belemászni, amíg arról megkérdezlek, hogy ebben van egy ilyen megfelelési vágy, hogy nem tudom én, te... valakinek így akarsz megmaradni az utókor számára, vagy egészen egyszerűen arról szól a dolog, hogy így érzed jól magad, és ez az önazonosság.
Ennyi. Én így érzem jól magam. Az most akkor más kérdés, hogy ez szerintem egy állarc is. Tehát ez egy külvilág felé felvett állarc. Balatonon, hogyha nem tudom, reggel kiflicsütök, akkor ritkán vagyok sminkben például, de azt gondolom, hogy az meg a családra tartozik, úgyhogy én tényleg azt gondolom, hogy ez egyszerűen nem ér meg ennyit. Inkább csak azt mondom, hogy ez egy megnyugtató dolog, hogy amikor ilyen nagyon felszínes dolgokra utalnak vissza, akkor mindig megnyugszom, hogy ezek szerint a tartalom az azért nem ért el azt a szintet, hogy ezt megkritizálják.
Igen, és én itt azon szoktam nagyon kiakadni, amikor a másik hát gyakorlatilag az én életemet akarja rendbe rakni, ahelyett, hogy a sajátjában keresgélne. Volt nekem már nem egy olyan beszélgetésem, hogy föl akartam hívni egy csapaton belül egy észrevételemre a figyelmet, volt valami kis probléma a csapat munkában, és föltettem a kérdést, hogy akkor ezen hogyan lehetne fejleszteni, és akkor rögtön jön a válasz, hogy hát ezt úgy kell megoldanod, hogy. Uh-huh. Tehát, hogy van ez a... Sokszor hozom ma ezt a falat, de van ez a fal, amit nehéz átütni. Meg nem biztos, hogy kell, vagy kell?
Nem, én azt gondolom, hogy egyébként a legtöbbször el kell menni ezek mellett a falak mellett, tehát hogy én azt gondolom, hogy egy csomó ilyen elvárás, amikről most beszélünk, akár ez az elvárás, hogy valahogyan beszélj valamiről, akár ez az elvárás, hogy valahogyan nézzél ki, miközben beszélsz valamiről, hogy azt így mond, úgy mond, ez nyilván lehet egy hasznos tanács, erre mondom, hogy szerintem érdemes azért ezeket végigfuttatni, hiszen tényleg úgy van, hogy több szem többet lát, tehát azért nagyon sokszor nagyon hasznos dolgokat hallok én is ezekkel kapcsolatban, és akkor tényleg lehet változtatni, de a legtöbb ilyen dolog annyira a rád vetített feszültségből táplálkozik, vagy tényleg abból, hogy az illető valamiért nem tud haladni az életében azon a területen, hogy ilyenkor ezt a nagyon buta dolgot tennénk meg, hogy az ő feszültségét átvesszük, mi szorongunk tőle, de mi nyilván nem fogjuk tudni megoldani az övét. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezek nagy része átugorható.
Mit lépnél? Activity.
Van egy rovatom ebben a műsorban, ezt úgy hívom, hogy Activity-t. Kérdezted a beszélgetés előtt, hogy milyen dolgokat készítettem ide bejátszásként, és még egy bejátszásom van, ezt szeretném megmutatni neked. Sokat dumáltunk arról, hogy mi van akkor, hogyha az ember mondjuk nem tudja magát képviselni, vagy nem megfelelően tud önazonos lenni. Van a másik oldal, amivel szerintem azért kevesebben küzdenek, de nyilván ilyen emberek is vannak, akik pedig talán túlságosan is önazonosak, és hoztam egy bejátszást az egyik kedvenc sorozatomból, az egy perc, ezt kérlek, hogy hallgassuk meg, az Agymenőkből egy kis jelenet. Hey!
Kellemetlen számomra, hogy részt vettem abban, hogy hazudsz Pennynek.
Mégis mit mondtam volna?
Például az igazat.
Akkor megbántottam volna.
És ez releváns tényező?
Igen.
Akkor mondhattad volna, hogy elmész.
Jó, és mit mondtam volna utána?
Lényegileg mondjuk a következőt. Számodra az éneklés nem számításba jöhető foglalkozás vagy elfoglaltság, és ha nem értesz egyet, csináltas agyi réteg felvételt, hogy nem nyomja tumor az agyad kognitív központját.
Ezt nem mondhatom. Azt kéne mondanom, nagyszerű voltál. Alig várom, hogy újra énekelni halljalak.
Miért?
Ez a társadalmi protokoll. Ezt kell mondani, ha egy barátod büszke valamire, akkor is, ha rosszul csinálja.
Én erről nem tudtam.
Most már tudsz.
Ó, értem. Leonard?
Igen?
Amikor a múltkor sakkoztunk, nagyszerű voltál. Alig várom, hogy újra játszunk. Jó ét!
Mi ez, ami erről eszedbe jut?
Eszembe jutott egy kiírás és valakinek a reakciója, egy ismerős írta azt ki, hogy annyira nyomasztó számára, hogy amikor mondjuk egy hölgy kitesz egy fotót magáról egy új ruhában, hogy na mit szóltok, mondjuk megvegyem ezt a ruhát, hogy áll nekem? Akkor mindenki írja, hogy Isten, ilyen nézel ki, fantasztikus vagy, persze, kéne hagyd, nem tudom, és egyetlen olyan sincs, hogy mondjuk ez nem előnyös, és ő említett egy konkrét valakit, akinek rendkívül előnytelen volt az az óriás mintás ruha, és hogy miért nem azt írja oda valaki, hogy figyelj, ez semmiképp, mert ez számodra nem előnyös. Tehát, hogy nem vállalják ezt a konfliktust, ezt a feszültséget, hanem inkább kiszolgálják azt az igényt, hogy biztos jobban esne neki azt hallani, hogy ez neki jó. És hogy ez mekkora félrevezetés, és hogy hívhatja magát valaki barátnak, ha szándékosan félrevezeti az illetőt abban, hogy mi áll neki jól. Ugye itt végül is valami hasonlóról volt szó, hogy egy tehetség kapcsán szabad-e valakit félrevezetni, és én itt azt gondolom, hogy két fogalmat érdemes behozni, az őszinteséget, de mellette még nyomatékosabban a tapintatot. Tehát azt gondolom, hogy óriási felelősség mondjuk valakit eltántorítani egy céltól, tehát azt mondani neki, hogy mondjuk nem vagy benne tehetséges, nem neked való az az irány, mert nem biztos, hogy te jobban látod. Tehát egyrészt egy nagyon nagy felelősség, nem véletlen pszichológusok sem vállalják azt a felelősséget, hogy döntéseket hozzanak mások helyett, mert azért hányszor van olyan, most mindegy, hogy éneklésről, más tehetségről beszélünk, hogy valaki azt mondja, hogy te úgyse leszel abban elég jó, ugye olvashattunk számos ilyen leírást óriási színészektől, énekesektől, hogy hányan legyintgettek rájuk, és aztán óriási karriert futottak be. Tehát, hogy azért nem biztos, hogy biztosan jól látja az az illető, hogy valamiben nem tehetséges, de ha az az érzésed van, akkor kötelességed azt valahogy úgy átadni, hogy tapintatos módon kifejezze a valódi véleményedet. Tehát magyarul, hogy amit szeretnék mondani, hogy ha én azt látnám az illetőn, ez legyen bárkim, aki számomra fontos, hogy ő erőlteti mondjuk az éneklést, vagy el akar indulni egy, nem tudom, tehetségkutatón, és én azt érezném, hogy nem üti meg azt a szintet, akkor szerintem felelőtlenség azt mondani, hogy nem neked való az éneklés, mert szerintem ez nem értek annyira, hogy ezt kijelentsem. Viszont kötelességemnek érezném, hogy elmondjam, hogy én valami másban látlak nagyszerűnek, vagy azt gondolom, hogy akkor menj bele ebbe, ha nyitott vagy arra is, hogy bármilyen irányba terelnek, hogy hogy tudod azt fogadni, hogyha esetleg nem egyöntetű a reakció, tehát hogy a nem kudarc, hanem a bármiféle kritikának a lehetőségével hogy vagy, hogy tudod elképzelni magadat, mert ha túl sérülékeny vagy, akkor nézzük meg, hogy megér-e ennyit ez a dolog neked. Tehát, hogy a tapintatosság alatt ezt értem, hogy nem is szolgálom ki azt az igényt, hogy azt mondjam, hogy nagyszerű, és hú, tuti, tök jó, majd rukkolunk, és megúszni ezt az egész helyzetet így, hanem azt mondani, hogy én ehhez nem értek eléggé, én szeretem, amit csinálsz, nem tudom eldönteni, hogy ez oda sok vagy kevés, de inkább úgy menj bele, hogy ne sérüljél, hogyha... Tehát nem, most félre ne és nem arról beszélek, hogy arra készítem fel eleve, hogy mert azt satszolom neked, hogy úgyis kudarc fog érni, hanem hogy nem túlajnározni, hanem ezt érzem.
Őszintén, tapintatosan, ugyanakkor megint előkerül a mérleg, de ez már kell érzelmi intelligencia.
Ez az kell, hogy jól tudj figyelni a másikra, igen, hogy mit bír el. Van, akinek konkrétabb visszajelzés kell, és tényleg az a segítség, hogyha valaki azt mondja, hogy nem. De még egyszer mondom, hogy azért akkora terhet ne vegyünk a vállunkra, hogy eldöntjük, hogy valakinek van-e dolga egy adott mondjuk szakmával, vagy egy év megfutásával, mert tényleg néha ott rejlik egy valódi tehetség, csak az illető még nem jutott el addig. Tehát én azért én nem vagyok a lebeszélésnek a híve.
De ez egyébként milyen messzire tud menni? Mert itt simán behozhatnám azt is, hogy ugyanez a gyereknevelésnél, hogy vannak azok a típusú szülők, akik tényleg mindenért dicsérik a gyereket. Tehát olyan dolgokért, amikért szerintem nem feltétlen kéne, de van az a magyar nevelési mód is, amikor meg semmiért, meg folyamatosan szorong a gyerek, mert egészen egyszerűen meg kell felelnie.
Így van.
Nem állsz fel, leesel. Igen. Ebben nekem egy nagy példa volt egyébként az egyik ismerősöm, aki hallott egyszer erről egy beszélgetést, és amikor a gyerek olyan helyen mászott, amit kicsit neccesebbnek érzett, de úgy vélte, hogy ez nem veszélyes ránézve, akkor nem azt mondogatta, hogy nem állsz fel, leessel, hanem mögé ment és segítettem. Tehát, hogy itt is rengeteg olyan empatikus, megérzelmi, intelligens megoldás van, ami működik. Itt mondtad az énekes szálat. Nekem Whitney Houston jutott eszembe, egészen egyszerűen azért, mert ő volt az, aki nem volt megelégedve magával, tehát folyamatosan kereste a hibákat, és magamra ismerek, mert én is folyamatosan egy ilyen hibakeresgélő vagyok, és szerintem sokan vagyunk így. És azon gondolkoztam, hogy mindenhol az a téma, hogy megfelelünk-e mások elvárásainak. De mi van a saját elvárásaimmal? És vajon a saját elvárásaim azok mások miatt vannak?
Hát egyrészt beépülnek, tehát való igaz, hogy egy csomó ilyen elvárás magaddal szemben gyermekkorból jön, tehát hogy mások mit várnak el tőled, mi az a dolog, amit ha teljesítettél, akkor mondjuk elismerést kaptál, szeretetet. Ezért beszélünk arról, hogy szülő-gyerek kapcsolatban nagyon jó, hogyha valaki megéri a feltétel nélkül szeretetet. Egyrészt, mert csak ott van még meg. Ez tisztán, hogy ugye megélhetni a gyerek, hogy teljesítmény nélkül attól teljesen függetlenül szerethető és értékes. De ebben nem lehet túlajnározni egy gyereket, tehát túl szeretni ilyen értelemben tényleg, ahogy gyerekszakemberek is megfogalmazták többen, többféleképpen, nem lehet. Tehát, hogyha önmagáért szeretve van valaki, az csak jót hozhat. Az más kérdés, hogy teljesítményeknél már nagyon fontos, hogy tényleg mindenféle kiugró teljesítmény nélkül tulajnározni ez a gyerek félrevezetése. De hogyha reálisan jelez vissza a környezet, akkor lesz egy reális önértékelésed, kialakul egy stabil önbecsülésed így hosszú távon. Hogyha mindig az jelenik meg otthon, hogy nagyon nagyot kell teljesítened, most mindegy, hogy a kitűnő bizonyítvány, vagy otthoni munka, segítség, vagy bármi más jó viselkedés, a feltétele annak, hogy kapjál egy buksi simogatást, akkor meg kialakul egy másfajta beállítódásod ezzel kapcsolatban, és azt mondod, hogy csak akkor vagyok szerethető, hogyha ezt is ezt leteszem.
És mi van, hogyha ez kialakult?
Ugye, tehát hogyha feltételhez kötöd ezt a dolgot,
igen,
akkor van
tulajdonképpen
az, hogy...
saját magamnak akarok folyamatosan megfelelni, vagy hát nem biztos, de azt érzem, hogy ez még mindig nem elég jó, és soha semminek nem örülök, hanem azon agyalok, hogy mi az, ami még fejlődni kell, meg mi az, ami még javítandó.
ha nem látod meg mondjuk a fontos felnőttek szemében, lásd mondjuk leginkább szülők szemében azt a fajta elégedettséget, akkor lehet, hogy az egész életvezetésed arról fog szólni, hogy te is örökké elégedetlen vagy saját magaddal. Ugye ez a bizonyos perfekcionizmus, amit nagyon sok ember megfogalmaz saját magával kapcsolatban, és még mindig sokan tévesen ezt kvázi pozitív tulajdonságként emlegetve, hogy én azért perfekcionista vagyok, tehát ez sokszor úgy jelenik meg, mintha ez az igényességről és egyebekről, persze, hogy az is van benne, de ennek a lényege inkább az a fajta állandó szenvedés, hogy soha nem elég jó, mindig van még tovább, mindig lehetne még jobb, tehát tulajdonképpen hiába tettem le valamit az asztalra, oké, rendben, tehát ez az ötös, ezt is várjuk, tehát jöhet a következő. Tehát mikor lesz az, hogy valami tökéletes? És pont ezért, hogy a pszichológiában mennyire markáns fogalom az elég jó, hogy az anyaság kapcsán szoktuk emlegetni, hogy ne tökéletes anya akar lenni, hanem elég jó anya akar lenni. Pont ezt a fajta feszültséget akarja feloldani, hogy ne gyötrődj már azon, hogy tökéletesen csinált, két okból kifolyólag sem, egyrészt mert nem lehet, nem fogod tudni, nincs receptje, ugye a tökéletes anyaságnak, mint hogy ezt más életterületre is mondhatnánk, nem tudsz tökéletes partner lenni, nem tudsz tökéletes munkáról lenni, hanem csak elég jó. És a másik oldal, amiért ezt nagyon fontos megcélozni, mert egyébként egy gyermek is halálra szenvedné magát egy tökéletes szülő mellett, mert a tökéletes szülő mellett csak tökéletes gyerekként érezhetem jól magam. Tehát az elég jó fogalma az éppen azt akarja, hogy te magadban fogadd el a nem tökéleteset is, elég legyen, hogy elég jó vagy, és ezzel tudod megtanítani a gyerekedet is arra, hogy nála is elég, ha csak elég jó. Tehát, hogy nem kell, hogy tökéletesen csinálj valamit, nem kell, hogy kitűnő legyél, nem kell, hogy első legyél a versenyen, csak mondjuk adj bele mindent, és hogy ez mire lesz elég, az mindegy. Tehát a saját tökéletlenségeink, mondjuk ez fura ez a szó, inkább azt mondom, hogy a saját valamilyenségünknek az elfogadása, az segíti a környezetünket is abban, hogy ők is csak valamilyenek lehessenek.
De egy perfekcionista honnan tudja, mi az elég jó?
Hát ott nincs is ilyen.
Akkor hogy tudok erre törekedni, hogyha én az vagyok?
Ugye ez pontosan erről szól, hogy hogy vagyok én a saját bármilyen szabálytalanságom, vagy másoktól eltérő voltam, vagy valamilyen teljesítményben mutatott alacsony szintem elfogadásával. Tehát, hogy mit gondolok én magamról, honnan jön ez az érzés, mivel lennék boldogabb, ha ez másképp lenne, miért ennyire fontos ez nekem például. Tudnám magam valóban szeretni, ha abban is annyira jó lennék. Ugye ezt te is tudod, hogy egy perfekcionista embernél azt mondom, hogy oké, értem, hogy ezekkel van baj, hogy ebben nem tökéletes, hogy nem hozza azt a szintet. Nézzünk meg egy ilyen fantáziát, hogy abban pont annyi, pont úgy. És valaki mondjuk a testsúlyát mondja, hogy lehet, hogy abban sikeres vagyok, de nem vagyok ennyi kiló. Ez nem az, nem amaz, nem. Ezek meg lennének, az jelenik meg, hogy akkor boldog lenne? És nem. Újabb és újabb ilyen területeket talán nem célokról beszélünk, mert az jó, hogyha azt találunk mindig újat. Nem újabb célokról beszélünk, hanem arról, hogy akkor már ez sem elég jó, mert ez is lehetne még olyanabb. Ez, mondom, megjelenhet a külsőd szempontjából, megjelenhet a tárgyaid szintjén, tehát, hogy akkor még többet, még jobbat akarok, akkor már lakás helyett van házad, akkor azon belül ilyen jó, de lehetne még olyanabb a fürdőszoba, lehetne más a burkolat, azért lehetne parkosított a kerted, nem tudom, és itt nem az a kérdés, hogy mindig lehet még jobb, hanem, hogy tudod-e önismeretileg azt a szintet, meg tudod-e határozni, ami már neked elég jó. Biztos lehet szebb, de nem kell, mert neked ez így jó, ez hozzád közel álló dolog, mint ahogy mindig van jobb autó, de van az az autó, amivel már jól érzed magad, és semmi plusz nem hozna, ha még extrább lenne. Tehát, hogy valami ilyesfajta önismereti munkára gondolok, amikor egy elfogadásban vagy azzal, hogy a több, a nagyobb, a jobbnak tűnő, a drágább, a flancosabb, az nem biztos, hogy többet hoz.
Megint előjön a mérleg. Magyarul beleraktam egy munkába 120%-ot, én csinálnám még 140-ig, de eldöntöttem magamban, hogy hosszú távon sokkal jobban fogok szenvedni, mint most rövid távon, hogyha rákényszerítem magam gyakorlatilag arra, hogy ezt a munkát elengedem.
Hát az a kérdés, mit vársz a 120-140%-tól, mert ha ez egy létező...
Hát igen, ahogyan az előbb mondtad, akkor sem lesz boldog egy perfekcionista, hogyha ezt végignyomja.
Abszolút.
Persze. Egy dolog az, amivel még szeretném folytatni, egy gyors kérdéssel, méghozzá egy olyannal, amit te tettél fel, vagy valaki, aki a könyvajálódat írta, bár rólad feltételezem, hogy ezt te magad írtad, bologatsz, és kíváncsi vagyok a válaszodra.
Mit lépnél? Mit lépnél? Legyél lépés előnyben!
Mit lépnél az elvárások keresztüzében? Erről beszélgetünk, és nem sokára megjelenik ma az Elvárások szorításában megfelelés vagy önazonosság című könyv. Én olvasgattam ennek az ajánlóját, és az utolsó mondat az, amivel egy kicsit még akartam foglalkozni, ugyanis általában megszoktuk válaszolni itt a végén egy kicsit szummázva az alapkérdést, de azt gondolom, hogy egyrészt ez egy nagyon bő témakör, másrészt rengeteg mindent érintettünk, harmadrészt pedig nem is akarunk abszolút megoldásokat nyújtani senkinek, hanem csak gondolatindítókat. Viszont ez a kérdés engem nagyon lekötött. Miben szeretnéd akár mások kívánsága ellenében is a saját utadat követni, és hogyan szedheted össze ehhez a szükséges bátorságot, erőt és kitartást? Erre van egy válasz.
Én itt arra gondoltam, hogy mi az, ami azt a fajta szabadságélményt hozza, hogy nem szorulok mások jóváhagyására. Még egyszer mondom, itt nagyon könnyen csúsznának sokan a lázadás irányába, de nem erről beszélek.
Ők már nincsenek velünk.
Ők már régen nincsenek velünk, ez igaz. Igen. Tehát, hogy nem arról beszélek, hogy az az önazonosság, ha te feltétlen szembe mész a többiek véleményével, mert az pusztán tényleg egy lázadásról szólhat. De arról beszélek, amikor részt veszel egy helyzetben, ez lehet egy háromfős baráti társaság, lehet egy konferencián elhangzó dolog, lehet egy családi kupaktanács, akármilyen élethelyzetre gondolsz, amikor a fősodor egy olyan irányba megy, hogy valami berzenkedik benned, lehet egy lakógyűlés is, arról egy csomó sztorit hallottam.
Lakógyűlés és szülői értekezlet, ezek azok, amit menekül az
igen.
ember.
És egy ilyen helyzetben azt érzed, hogy nem. Tehát ugye nyilván, ha jól figyelsz befelé, így észreveszed ezeket a zsigeri rezdüléseidet, lehet, hogy egy omrod összeugrik, vagy másképp kalapál a szíved, vagy egyszerűen csak konkrétan a mondatok így zúgnak a fejedben, hogy ez nem így van, ezt másképp gondolom, föl kéne tennem a kezem, jeleznem kéne, hogy ez másképp van, de hát mindenki bologat. És akkor ilyenkor, ha megérkezik néha az az érzésed, hogy lesz, ami lesz, én nekem ezt most itt el kell mondanom. Akkor is, ha nem érek el vele semmit, akkor is, hogyha senki nem fog mellém állni, nem leszek szimpatikus, akkor is úgy érzem, hogyha innen fölállok úgy, akkor meghunyászkodtam, ezt nekem el kell mondanom. Tehát még egyszer mondom, nem a végcél, ami kell, hogy motiváljon, hogy ebben feltétlen elérem, amit szeretnék, vagy megfordítom az álláspontot, mert ez nem biztos, hogy így lesz. Az önazonosságban az a lényeg, hogy én úgy vegyek részt benne, ahogy én vagyok. Az meg már egy következményes dolog, hogy ez sikerül a másokban is átfordítani, mert ez nem lényeg. Tehát egyszerűen az, hogy kifejezzem azt, amit gondolok, hogy érezzem annak a fontosságát, hogy az én gondolatomnak is ott van a helye, és az is hozzá tud tenni valamihez. Ugye ehhez le kell küzdenünk azt a rettentő mély félelmet, hogy talán így nem fognak szeretni, hogy nem fognak értékesnek tartani, azt az iszonyú erős félelmet, hogy esetleg a kritika tárgyává válok, hogy kigúnyolnak, összemosolyognak, összesúgnak ott, miközben beszélek, felszólalok, vagy szembe megyek az adott dologgal. Ezek óriási terhek ám, amiket említek. Nagyjából 100-ból 99 esetben elegek ahhoz, hogy valaki csöndben maradjon. És hogy ilyenkor azt érezni, hogy ha így is lesz, akkor is fontosabb, ami belülről jön, mint ami kívülről jöhet, az egy óriási pillanat. Egyszerűen annyira szabadnak érzed magad, és nyilván hát majd fogok írni azért egy-két olyan saját élményt, azért ezeket főleg szakmai élettapasztalatokból fogom írni, ahol mondjuk nagyon hívna egy helyzet valamit, hogy könnyebb lenne megúszni úgy, hogy megyek a fősodorra, de azt érzem, hogy annyira mást gondolok erről, hogy azt mondom, hogy valószínűleg nem lesz szimpatikus, hogy ezt én most itt elmondom, mert egyáltalán nem egyezik azzal, amit eddig elhangzott, de fontosnak érzem, hogy elmondjam, és természetesen elfogadom, ha valaki másképp gondolkodik. Szóval amikor ezt így elmondod, független attól, hogy ebben meggyőzted őket, vagy nem, úgy tudsz kijönni, hogy az maradtam, aki voltam, hogy nem simultam bele valamibe, amiben elvesztenem az egyéniségemet.
És ez a belülről jövő vágy, illetve megélés, és ennek a gyümölcse, amit most mondtál, ez elég ahhoz, hogy bátorságot adjon, erőt adjon?
A bátorság az abból fakad, amit így említettünk, mint kognitív technika, hogy annál a félelemnél, hogy mi lehet, mi következhet ebből, erősebbé válik az, hogy amit én gondolok, az szintén megér annyit, mint mások véleménye. Tehát először is el kell hinnem magamról, hogy amit képviselek, az megér egy misét, tehát mondjuk minimum annyit, hogy kinyithatom a számat, vagy jelezhetem, ami belülről fakad, de ez a félelmeket kell annyira lecsitítani, hogy bátorrá váljak, és ez viszont az kell, hogy reálisan értékeljem a veszélyt, hogy az tényleg mekkora, ugye ahogy mondtuk az elején, nagyon sokszor túllihegjük a veszélynek a lehetőségét, alul értékeljük a saját képességeinket, akár arra vonatkozóan, hogy mennyire bírjuk elviselni azt a negatív következményt, és amikor már látjuk, hogy reálisan milyen veszélye van ennek, és azt mondjuk, hogy ilyen veszély ellenére is fontosabb, ami belülről fakad, akkor tulajdonképpen adtunk egy szavazatot magunkra.
Én azt hiszem, hogy ezt több hallgatónk nevében mondom, hogy köszönöm szépen a kezelést. Dr. Almási Kittivel, íróval, pszichológussal beszélgettem, és örülök annak, hogy nagyon sok és egyre több előadást tartasz, jön a könyv, a YouTube-on is meg lehet téged találni. Kicsit sajnálom, hogy az ilyen személyes kezelések rovására megy ez, de így több embert érsz el, és hálás vagyok, hogy itt a Mit lépnélben is elmondtad a véleményedet.
Én köszönöm a meghívást.
Ez volt a Mit lépnél legfrissebb epizódja, én hozom a friss részeket, te pedig kérlek iratkozz fel a podcast csatornánkra. Újabbnál újabb élményeket, illetve újabbnál újabb sztorikat szívesen fogadok tőled, hogy ez inspiráljon, akár témát is javasolhatsz a Facebook oldalunkon. Az iTunes-on pedig köszönöm az értékeléseket, az 5 csillag a kedvencem, de bárhol bekövetsz, az nagyon jó, és terjeszd a műsor hírét. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmedet, Rédl Ádám vagyok, nézz a lábad elé.
Ez volt a Mit lépnél. Egy podcast a megoldások nyomában. Hamarosan újra együtt keressük a válaszokat, lépésről lépésre. Iratkozz fel podcast csatornánkra. Kövess minket Facebookon és a weboldalunkon.
Találkozzunk legközelebb is.
Addig se feledd. Mit lépnél? A következő lépés. A tiéd.
Ez a podcast. A Broadcast családtagja.
Broadcast. Vidd magaddal.
A műsor a Beaton Network tagja.